a mi bűnbánati Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, hogy ismét megérkezhetünk az estének ahhoz az órájához, amikor te benned elcsendesedhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy felkínáltad a lehetőséget, a nyitott ajtónak a lehetőségét, amelyen át beléphetünk ide a templom térbe, s tudjuk, Urunk, hogy te sokkal közelebb szeretnél minket engedni önmagadhoz. Te azt szeretnéd, hogyha az igazi ajtón, az élet ajtaján, Jézus Krisztuson tudnánk most bejutni, te eléd a te lelkednek közelébe. Jöjj hát, Urunk, és segíts bennünket, hogy mindaz, ami nem fér be a krisztusi ajtón, a gyűlöletet, a fájdalmakat, a nehezteléseket, a bűneinket hogy tudjuk letenni a te kezedbe, hogy tehermentesítve tudjunk most is az áhítat csöndjébe bemenni az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel való teljes közösségbe. Úrunk, ezután vágyakozik a mi szívünk, erre szeretnénk felszabadulni, de te látod, Urunk, hogy mennyi minden visszahúz és megkötöz bennünket. Te látod önigazságainkat, te látod sérült szívünket, te látod gondolatainkat. Jöjj és irgalmaz nekünk, Urunk, hogy mindattól, ami hiába való, ma este meg tudjunk szabadulni. És engedd meg, Urunk, hogy az életet, az igazi tudjuk választani, az egy szükséges dolgot. Urunk, te látod jól mindnyájunknak a terheit, a próbatételeit, személyesen, családilag. Urunk, kérünk téged, hogy szólj most hozzánk, s engedd meg, hogy a mi szívünk gyógyulhasson, amikor feléd fordulunk. Kérünk, Urunk, ragyogtasd ránk a te orcádat, hogy átélhessük azt a csodát, azt a gyönyörűséget, hogy te itt vagy most is közöttünk. Így hívunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Légy közöttünk, és tedd a mi alkalmunkat, igazi Isten tiszteletté, a te lelked és igéd jelenléte által. Ámen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, az Apostolok cselekedetei könyvének 14. részéből, a 8. verssel kezdődően. Lisztrában élt egy sánta lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábaidra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott és járt. Amikor a sokasság látta, amit Pál tett, likauniai nyelven így kiáltottak. Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokassággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokasság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt. A mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledet és szívbéli örömöt. Így szóltak is nagy nehezen lebeszélték a sokasságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Kedves testvérek, ahol ott van Isten, ott az Isten cselekszik. Ahol élő Istent imádnak, ott az Isten élő és cselekvő módon szól, a szava célba ér, a szava mozgásba lendíti az emberi szíveket, áthatja a gondolatokat, és nem csoda, hogyha egy-egy lelkesítő beszéd nyomán az emberi szívek felindulnak, hát hogyha szent lelkes beszédről van szó, amely az Isten szent lelkétől van ihletve és azáltal szólal meg. Ezt a kegyelmi ajándékot megkapta Pál és Barnabás is, és az Isten kegyelméből érkeznek meg, és Lisztrában egy csodálatos élményben van részük, amelyet aztán egészen drámai élmények is fognak követni. Azt hallhatjuk, hogy Lisztrában élt egy férfi, aki születésétől kezdve sánta volt. Életében nem tudta még élvezni a lábainak azt az ajándékát, hogy járni tud rajta. Azt kell, hogy mondjuk, hogy amíg épek a testrészeink, amíg épp a szellemünk, amíg megfelelően funkcionálnak, megfelelően működik a szervezetünk, addig úgy gondoljuk, hogy ez így természetes. Ez így van rendjén. Mint ahogyan a reklám mondja, mert ez nekem jár. Tehát a mai világ így próbálja felfogni az egészséget, így próbálja felfogni a fiatalságot, mindaz, ami jó. És amikor jönnek a negatívumok, jönnek a betegségek, jönnek a próbatételek, akkor keményítenek és hárítanak, mint ez büntetés lenne. Pedig Isten nem büntetni akar bennünket, bármennyire is úgy éljük meg a nagy mélységekben. Isten formálni szeretne bennünket, és nagyon nehéz minket formálni, mert aki az ó emberében még erős, azt az Istennek úgy kell a kezébe vennie, mint egy kemény márványkövet. Innen indul az Isten munkája, mint a szobrászé. Maga előtt látja a kőtömböt, egy darab kő, rideg, érzéketlen, önmagának való. A maga személyiségének kiterjedése meghatározza a környezetét, és a maga durva szépségével mégis hódít, így van nagyon sok embertársunk is, hogy megvan a kisugárzása, ő nem akárki, de belül a szíve kőkemény. És Isten irgalmazzon az olyan keresztény emberektől is, akik a templomban kegyesek, otthon pedig kemények, mert akkor ott valami nincs rendjén. Isten azt hirdeti, hogy ő el szeretné venni tőlünk a kőszívet, és helyette hús szívet szeretne adni. Vagyis lélek cserére van szüksége az embernek, és amikor készülünk a pünkösd ünnepére, miért is van erre szükség? Hiszen a mai világ már teljesen meg is lenne pünkösd nélkül. Mai nap is beszéltem egy hivatalos személlyel, időpontot egyeztettünk, és egészen el volt tájolódva a pünkösdöt illetően. Hát felhívtam a szíves figyelmét rá, hogy ez most hétvégén lesz, és hogy ez nekünk nagyon fontos, mert az ember lelkének szüksége van a feltöltődésre, és a lélek a lelkiektől tud feltöltődni. A test a testiek révén, a lélek pedig a lelkiek által. Szegényké meg is restelte magát. De hát nem tehet róla, hiszen a testi ember még nem tud vágyakozni a lelkiek után. Csak imádkozhatunk az ilyen emberekért, hogy a kőszívüket vágyjanak letenni. De ez nem megy olyan könnyen. Ez a sánta emberünknek a szíve, azt kell, hogy mondjuk, hogy nyitott volt. Az evangéliummal Pál nyitott ajtón zörget. Hiszen olyan csodálatos és titokzatos, ahogyan az apostolok cselekedetei könyve leírja ezt a néhány momentumot az ő gyógyulásával kapcsolatban. Ez a beteg ember hallgatta Pál beszédét, Pál rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábaidra egyenesen, az talpra ugrott és járt. mondhatná, ilyen egyszerű? És azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, ahol van hit, ahol az Isten igéje nyitott ajtón tud bemenni, mert van fogadó fél a túl oldalon, akinek hirdettetik az evangélium, ott az az ige, mint a maga, amit erültetünk, életre kell, és hitáltal növekedésnek indul. Miért ne adhatna Isten hitáltal, igéje által gyógyulást, növekedésképpen? Isten ezt meg tudja adni, ha hittel kérjük tőle. Vajon, amikor Isten ma ránk néz ezen a héten, látja-e, hogy van bennünk hit a gyógyuláshoz, vagy egyáltalán mit lát a szívünkben? Hétfőn reggel a Jóka is gyerekeknél kezdhettem az eheti szolgálatomat, és különösképpen is nagyon hálás voltam Istennek ezért, mert én mindig nagy kiváltságnak tekintem, amikor egyszerre ennyi gyermeki szívet meg lehet szólítani. Ezzel igen nagy hatással van, amikor annyi gyerekhez lehet szólni. Ez csodálatos dolog, pláne, hogy még a nevelőik is ott vannak velük. És ez egy csodálatos dolog volt, hogy ők is arra vágynak, hogy megismerjék egymást. Azon vannak, hogy minél több barátot szerezzenek maguknak, és hogy minél jobban meg tudják ismerni a másikat. Ki vannak éhezve a szeretetre? De hát mi emberek hogyan akarjuk megismerni egymást? Hát a külsőségek alapján. Mit van? Hogy nézel ki? Ha rád tekintek, akkor mit tudok ebből kiolvasni? Milyen a ruhád? Milyen márkája van? Ki vagy te? Isten egészen másképpen akar minket megismerni. És ezen a bűnbánati héten, mielőtt az Úr asztalához járulnánk, az Isten módszerén el kell, hogy gondolkodjunk, mert Isten nem azt nézi, nem az alapján akar megismerni minket, ami a szem előtt van, hanem ami a szívünkben van. Mutathatunk mi neki sok mindent. Azt mondja, hogy hiába való, engem nem ez érdekel. Te érdekelsz, mi van a szívedbe, mi van a gondolataidban, mi az, ami nyugtalanít, mi az, ami leterhel, mi az a bűn, ami megnyomorít. Engem az érdekel, ami a szívedben van, és hiszem, hogy Istent ezen az estén is ez érdekli, és ez élteti az ő szolgálatát, az ő szeretett szolgálatát, hogy a segítségünkre siessen. Mert ő azt mondja a jelenések könyvében is, tudom a te dolgaidat, vagyis ő már rég ismer minket, hiszen azt mondja már Ézsaiás próféta könyvében, hogy megváltottalak neveden, hívtalak téged, tudom, hogy ki vagy, hogy mi van benned, láttam a te alaptalan formálódó testedet is, és a napokat is, amelyeket neked szántam. Csodálatos ez az ismeret, azt mondja a Zsoltárok könyvének írója. Fel nem tudom fogni azt az ismeretet, ahogyan Isten ismer bennünket. És maga Pál apostol is a szeretet himnuszában arról beszél, kedves testvérek, hogy most tükör által homályosan, akkor pedig színről színre. Ahogyan most Isten engem ismer, én is úgy ismerhetem majd őt színről színre az ő világában. Vagyis nagyon fontos az Isten megismerésének a folyamata, és ennek a kezdetére állhatott oda ez a meggyógyult életű ember, mert volt benne hit a gyógyuláshoz. Nagyon sokan keseregnek, hogy nem tudnak 5-ről a 6-ra jutni, hogy mindig boldogtalanok, hogy sikertelenek. Isten kérdezi tőlünk, van-e benned elég hit? Ha nincs, akkor kérjed, mert aki kér, az fog kapni, és aki zörget, annak fog megnyitatni az ajtó. Isten szereti a szelideket, de nem a némákat. Isten ajkat adott nekünk, szívet adott nekünk, és el akarja venni a kőszívet, a néma ajkakat, és helyette 20 szívet szeretne nekünk adni, megnyíló, imádságra megnyíló ajkakat, amelyek bátran mondják, Abbá, Atya, drága édesapám, látod, mi van a szívemben? Nagyon sokan vagyunk, akiknek már talán nem adatik meg ez az öröm, hogy ezt elmondhatjuk, hogy édesapám, itt vagyok. Nagyon sokunknak, akik már elveszítették az ő szeretteiket, hiányzik ez a láncszem az életünkből, és aztán a másik fájdalmas láncszem az édesanya, akik számára meg tudjuk nyitni önmagunkat, a gondolatainkat és a szívünket. Egy szerető kapcsolatban élő gyermek és szülő, ha egymásra néz, tudja, miben van a gyermeke, de a gyermek is tudja, miben van a szülője. 10 évesen, amikor elmentem a debreceni gimnáziumba innen Miskolcról, hát ritka volt az a nap, hogy ne telefonáljak haza, hogy mi van a szüleimmel, nagy betegen hagytam itt őket, hogy vannak. És szegény édesanyám hiába akarta szépíteni, hogy ne aggódj, nincs velünk semmi baj. Én nagyon jól éreztem a hangszínéből, a szavaiból, amikor baj volt. Ezt nem lehet megmagyarázni, ezt élni kell a szeretet kapcsolatán keresztül, és Isten a szeretet kapcsán keresztül, Jézus Krisztuson keresztül ugyanígy tudja, ugyanígy érzi minden rezdülésünket, hogy az én drága gyermekem bajban van. Emlékezzünk csak, mit mond az Atya, elfeledkezhet-e csecsemőiről az anya? Azt kell, hogy mondjuk mai világban, hogy bizony előfordulhat, igen, el. És azt mondja az Atya, hogy de én te rólad soha el nem feledkezem, nem feledkezem el rólad. A pogányokról sem feledkezett meg, a sántán született emberről sem feledkezett meg az Isten szeretete. És higgyük bátran, kedves testvérek, hogy rólunk sem feledkezik meg az Isten. Mert Krisztuson keresztül ez az élő szeretet közösség olyan dolgokra képes, amit Isten érez, és mi is, amikor szíven talál minket az ige. Pál, amikor hirdetik ebben a városban, Lisztrában az evangéliumot, és amikor látja a sokasság, hogy Pál és Barnabás szavára ez a beteg férfi meggyógyul, akkor arról hallunk, hogy istenekként kezdik el őket kezelni. Hát nagy hírnévre tettek szert, mi tagadás, az Isten emberei. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben az úgynevezett keresztény ipar ágban, ha nincs az emberben hit, nincs alázat, őszinte kapcsolat Istennel, igen, vannak olyan lehetőségek és alkalmak, amikor az embert önmagán felül értékelhetik, mert láttak benne rajta keresztül valamit. Hadd hirdessem innen a szószékről alázattal. Minden eszköze az Istennek emberből van. És Pálék ezt hirdették. Olyan emberek vagyunk, mint ti. És az azt jelenti, hogy ugyanolyan gyarlók. Ugyanolyan betegségeken megyünk keresztül, ha az Úr ezt látja jónak. Ugyanúgy megpróbál minket személyes, egyéni, családi életeinkben. Nem vagyunk többek az átlag embereknél, sőt, amikor látjuk sok-sok lelkésznek és lelkész családnak az életét, azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor a sátán kikéri őket és megrostálja, sokszor még nyomorultabbak lehetnek, mint egy egyszerű család, ha nincs mögöttük ima háttér, de Pál és Barnabás mögött volt az antiókiai gyülekezet. Ha elolvassuk az apostolok cselekedetei könyvét, akkor azt halljuk, hogy az antiókiai gyülekezet olyan volt, mint egy nagy anyahajó a nyílt tengeren. Innen szállnak fel a repülők, innen indulnak el az apostolok, innen viszik az evangéliumot, és amikor üldöztetésben vannak, vagy nem fogadják be őket, vagy ha siker koronázza az ő missziójukat, ide térnek vissza az anyagyülekezetbe, itt van a családi, a lelki háttér, imádkoznak értük, és Pálék is imádkoznak az antiókiai gyülekezetért. Kedves testvérek, a lélekcsere azt is jelenti, hogy a templomban nem csak azért jövök el, hogy magamért imádkozzak, nem csak azért jövök el, hogy a családomat Isten elé hozzam, ez is nagyon fontos, ezért is kell imádkoznunk, de amikor a sajátjainkért imádkozunk, tudunk-e azért is imádkozni, hogy Uram, légy mindazokkal, akik segítségül hívják a te nevedet, mert nem csak vér szerinti családunk van, hanem van lélek szerinti családunk is, az pedig a Krisztus családja, közelebbről a gyülekezetünk. Tudunk-e imádkozni gyülekezetünkért? Elvette már Isten a kőszívet tőlünk, s adott-e már helyette érző húsz szívet, hogy akiket nem látok a padba ülni, Isten elé tudom-e vinni üres perceimben? Uram, te tudod, én nem, hogy miért nem voltak itt, de te tudod, légy irgalmas hozzájuk és segítsd meg őket. Aztán tudunk-e imádkozni a gyülekezet által felvállott szolgálatokért, a missziói szolgálatért, a diakóniai szolgálatért. Nagyon könnyű elmondani azt, hogy mit kéne, vagy hogy mi nem történik. Én úgy gondolom, hogy nagy dolog az, amikor imádkozni tudunk valamiért, hogy Isten láttassa meg velünk a szolgálat mezejét, és adjon hozzá munkásokat. És ha megadta a munkásokat, adjon hozzá kitartást, mint Pálnak és Barnabásnak, hogyha Pált is megkövezik, és úgy is tűnt, hogy meghalt, kivitték a városkapun kívülre. Mégsem hátrál meg, hanem feláll, és tovább ment. Vitte tovább az evangéliumot. Olyan ez, mint amikor a galambot a rossz pajkos gyerekek kővel meghaigálják, a galamb nem lefele fog repülni, hanem kérem felfele, felfele száll, mindig feljebb, és viszi mindazt, ami az övé tovább. Így van mindaz, aki a Szentlélektől kapta az elhívását, soha nem kezd mély repülésbe, mert a lélek megtartja. Úgy mondja az ige, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. A Szentlélek egy csodálatos erőtér, amely nélkül nem szabad, nem lehet keresztényként élni. Hordoz, megtart, szárnyakat ad, az erőnket kipótolja. Miért engedi Isten, hogy sokszor eljussunk erőnk végéhez? Hogy belássuk, hogy az Isten ereje, mikor belép az életünkbe, de csodálatos, de hatalmas. Van ereje minket, erőtleneket, az ő dicsőségére emelni és hordozni. Olyan sokat adott nekem sokszor a 18. Zsoltár, amelyben azt mondja a Zsoltáros, lenyúlt a magasból Isten, és felemelt engem. Micsoda erőtér kell ahhoz, hogy minket a bűnből, egy-egy bajból, egy-egy gond közül, amiből mi nem tudunk szabadulni, az ő szent lelkének ereje által feloldja a túlerőket, és felemel, kiemel abból a nyomorúságból. Pált is kiemelte a maga kőszívűségéből, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon igazságos Istenünk van. Pál ugyanazt a csodát éli meg, mint amit megélhetett Péter. Péter is átélte az ékes kapuban, hogy a sánta feláll és jár. Az Úr Jézus kegyelme ezt megadta Pálnak is, itt Lisztrában. A sánta felállt és járt. Pál átélte, hogy milyen az Isten eszközének lenni. De mit is mondott az Úr Jézus annak a bizonyos Anániásnak, akit elküldött az egyenes utcába, még az egykori Saulhoz? menj el hozzá, mert választott eszközöm ő, s majd megtudja, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért. Péternek is kellett szenvedni, háromszor tagadta meg Jézust, háromszor kérdezi a feltámadott, szeretsz-e engem. Pál ott állt Saulusként, amikor István vértanút megkövezték, Pált háromszor fogják megkövezni, háromszor. A hármas szám a Szentírásban a teljességnek, a szentségnek a száma. Isten így egészíti ki az ő szeretet törvényét, mint a tékozló fiúnál, mikor a tékozló fiú megbánja a bűneit és hazamegy, az atya szeretettel fogadja, de a vagyon oda lett. Az már nincs. De van újból szép ruha, van gyűrű az újra, van saru a lábra, van visszatérés az atyai házba, de vagyon már nincsen. Kedves testvérek, mi is az az egy szükséges dolog, s mi az a sok hiába valóság? Pálnak is meg kellett tanulnia, miközben az Isten szeretetét érezte a szívén, s átélte a megkövezéseket, az ostorozásokat, hogy bizony mindazt, akit az Isten fiává fogadja, megdorgálja. Mennyire keserű ez a dorgálás, sokszor majdnem belehasad a szívünk. Hát így szeretsz engem, atyám? Igen, szeret. Mert nem akarja, hogy elvesszünk, hanem azt akarja, hogy érző szívünk legyen, hogy vágyjuk a lélek cserét, hogy imádkozni tudjunk azért, hogy új szívet adj, Uram, én nekem, amely nyájas, vidám és békés. Uram, adj nekem új szívet. Pálik ezt a hírt viszik el Lisztrába, hogy a hiába való dolgoktól térjetek meg az élő Istenhez. Mi a hiába való? Mindaz, ami az Isten szerint hiába való, kedves testvérek, amely nem mehet be az Isten vágvizsgálatán az ő országába. Nagyon fontos dolog az anyagi világ. Isten azt mondja, hogy hiába való, töltse kedvedet, érezd át ennek szépségét, anyagi biztonságát, de előbb vagy utóbb az ember rádöbben arra, hogy Isten nem ezt fogja nézni, mit gyűjtöttünk, nem az anyagiakat, hanem a lelkieket. Az Úr Jézus ezért mondja, hogy gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben, amit a moly és a rozsda nem tud megemészteni, és amit a tolvajok nem tudnak ellopni. Egy idős asszony testvér nem régen afölött sopánkodott, hogy az egész életét arra tette fel, hogy minden gyermekének és unokájának legyen saját otthona, nem is akármilyen, gyönyörű berendezéssel. És most ő az idősek otthonába síránkozik, mert a sok gyermek és unoka közül, akiknek házakat, vagyonokat hozott létre, egyik sem viszi az otthonába, egyiknek sem nyílt még meg a szíve arra, hogy azt mondja, gyere, nagyi, hiszen ezt neked köszönhetem, érezd magad nálunk otthon. Borzasztó a kőszív, szinte felhorzsolja az érző szívűeknek a szívét. Nagyon sokszor ettől szenvedünk mi lelkiek, hogy micsoda kőszíve van némelyik embernek, gyermeknek vagy szülőnek, házastársnak, beosztottnak vagy főnöknek, micsoda kemény szíve van. Ezen a héten, mint bűnbánati héten, tudjuk a szíveinket az Isten elé vinni, és kérjük az Úrtól az új szív ajándékát, a lélek cserét, mert ez lehetséges, sőt, drága árat fizetett ezért az Úr Jézus. Napjaimban már annyira egyszerű dolog a szívműtét, még a transzplantáció szívműtét is, hiszen már nagyon sok ilyen műtétet végrehajtottak. Szinte félelmetes dolog belegondolni, hogy aki kapja az új szívet, mikor kiemelik a saját, már nem életre való, szinte elhalt szívét, gyakorlatilag az az emberi szervezet néhány pillanatig nyugodtan kimondhatjuk, hogy halott. Halott szív nélkül. És aztán megkapja az új szívet, és Istennek legyen hála, hogyha az beillik az immunrendszerébe, a szervezetébe, elfogadja, és én már egészséges, épp szívvel mehet tovább a földi élet útján. Az Úr Jézusnak is meg kellett halni ahhoz, hogy nekünk a kőszívünkért adhasson új, tiszta szívet. Dávid hiába az Ószövetségben élt, mégis ezt kéri imádságába. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg én bennem. Ne vonj meg tőlem a te szent lelkedet, hanem örvendeztess meg engem ismét a te kegyelmeddel. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, boldog a mi szívünk, hiszen az új szív ajándékát te ajánlod fel nekünk. Úrunk, először úgy érezzük, hogy szükségtelen. Ekkora ajándékra nincs szüksége az életünknek, és aztán amikor érezzük a hiányát a szeretetnek, az érzelemnek, a tudatos hitben járó életnek, akkor egy olyan szomjúság öleli át és szorítja a szívünket, amikor egyszer csak felsírunk, mint egy újszülött, és elmondja a lelkünk Istennek, hogy nem tudunk új szív nélkül élni. Ajándékozz meg bennünket, Urunk, az új szív ajándékával. Ezen az este is ezért könyörgünk, Urunk. Ajándékozz meg bennünket ezzel egyen-egyenként. S ezt szeretnénk kérni családjainknak is, gyülekezetünk minden tagjának, szerte a világon minden teremtményednek, Urunk, akiket megajándékoztál az emberségnek drága adományával. Urunk, te látod, hogy a legtöbb kárt egymás lelkébe tudjuk véghez vinni. Még a testi sértés sem ér fel olyan fájdalommal, mint amikor a lelkeinket sértjük halálra, a kemény, szeretetlen, durva szavainkkal. Úrunk, légy irgalmas és bocsáss meg nekünk, ha fájdalmakat okoztunk a másik lelkében, de mindenek előtt a te atyai szerető szívedbe. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, és bocsáss meg a mi vétkeinket, amelyeket szóban, tettben vagy gondolatban, akarva vagy akaratlanul is, de elkövettünk ellened, vagy fele barátaink ellen. Úrunk, nem vagyunk mi méltóak, hogy a mi lelki házunkba bejöjj, de a kapernaumi százados imájával együtt könyörögjük most, hogy csak egy szót szólj, Urunk, mint Pál Lisztrába, mint Péter Jeruzsálem ékes kapujába, csak egy szót, hogy fel tudjunk állni a próbatételekből, a lelki fájdalmakból, a bűnökből, és újra képesek legyünk Krisztus szerint járni. Úrunk, tudjuk, hogy ez a te kegyelmednek munkája, így hozzuk eléd, Úrunk, egyéni személyes életeinket, családjainkat, benne, mindazokat, akiket próbatételként adtál nekünk, hogy a kőszívüket el tudjuk hordozni, és imádkozni tudjunk értük. Könyörgünk, Urunk, hogy legyél mindazokkal, akik a te nevedet segítségül hívják, legyél mindazokkal, Urunk, akik kórházakban vannak, vagy otthonaikban várják a gyógyulást. Te áld meg, Urunk, a gyermekeket, szeretteiket, az egészségeseket épp úgy, mint a betegeket, s legyél, Urunk, mindazokkal, akik a halál révén állnak, hogy te általad át tudjanak kelni a látható életből az örökké való életbe. Urunk, kérünk, hogy te áld meg e hétnek alkalmait, és te dicsőítsd meg magad a pünkösdi úrvacsorai közösségbe, hogy a lélek hatalmasan munkálkodhasson közöttünk és bennünk. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen az úrvacsorai közösség élő találkozása te szent lelked által, Te veled, élő Krisztusunk, eléd hozzuk, Urunk, a holnapi szolgálatunkat is, amikor a diakóniai csoporttal az idősek otthonába megyünk, hogy vihessük az úrvacsora drága jegyeit és a Te igédet. Kérünk, Urunk, nyisd meg a szíveket, hogy minél többen táplálkozhassanak lelki módon. Maradj velünk, Urunk, és áld meg a gyászban megtört szíveket, Te legyél a gyászolókkal, Urunk, vigasztaló kegyelmedet a Te szent lelked által, árasz ki minnyájunkra. Jézus nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.